Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Három előadást tudok tartani a mai meg a holnapi napon, és aztán a hét második felében az ország másik táborában szintén a házasságról kell beszélni. Ezért nem tudok végig maradni, ezért mindenkitől elnézést kérek, de használjátok az időt annyira, amennyi csak lehet. Én kipihent vagyok, úgyhogy mindenkinek nagyon szívesen válaszolok minden kérdésre a beszélgetésekben is, ma is és holnap is. A három előadásból, hogy láthattátok a címeket, az első előadás arról szólna, meg a beszélgetésünk is, hogy mi végre is van a házasság, miért szerzett Isten segítőtársat a férfinek. Utána pedig foglalkozunk azzal, hogy hogyan tudják a feleségek, a nők sikeressébbé tenni a házasságot, és mi a férfiaknak a része abban, hogy a házasság boldogabb legyen, eredményesebb legyen. Ez a három fér bele, és látom a hallgatóságban vannak, akik még a házasság előtt állnak, vannak, akik már javában benne vannak a házasságban, és nyilván olyanok is vannak, akik meg már gyerekeket nevelnek, vagy még éppen várják, hogy gyerek szülessen, úgyhogy elég heterogén a hallgatóság, de majd próbálom úgy, hogy mindenkinek valamilyen útravaló maradjon. Egy kicsikét háttért szeretnék mondani. Ahogyan tudjátok, a végzettségemet tekintve pszichológus vagyok, de ebben a pillanatban egy bankban dolgozom, de ettől függetlenül nagyon sokat foglalkozom a házasság gyereknevelés kérdéskörével. És amikor én a pszichológiát elvégeztem, meg arra el is mentem, hogy pszichológus legyek, akkor nyilván azért mentem oda, hogy segítsek az embereken. A pszichológia tudománya ad nekem majd olyan eszközöket, amelynek segítségével párkapcsolatokat, emberi életeket boldogabbá tudok tenni. És aztán egyszer csak bejött a Biblia az életembe, és óriási feszültség volt a kettő között. A mestermunkámat a hipnózisból írtam. A Közép-Kelet-Európa leghíresebb hipnózis professzornőjéhez járhattam, és már 13 éves koromban is hipnoterapeuta akartam lenni, és az öcseimet hipnotizáltam otthon, a Mészáros István doktor hipnózis című könyvét felhasználva, úgyhogy volt bennem elhivatottság, hogy én majd egy olyan pszichológus leszek, aki a pszichológia legkiforrottabb eszközeit használja ahhoz, hogy betegségeken segítsen. És aztán a Bibliából megismertem azt, hogy hát a hipnózis, meg a hipnoterápia, meg a pszichológia sok minden ága nem egyeztethető össze a Szentírással. És akkor én azt a hibát követtem el, hogy azt mondtam, ez egy clear cut, egy tiszta vágás lesz, a pszichológiát felejtsük el teljes egészében. El is mentem ember erőforrás gazdálkodással foglalkozni, azzal is foglalkozom még mai napig is, és teljes egészében legyen a Biblia. El kellett telnie 10-15 évnek ahhoz, hogy lassan, ahogy a Bibliát elkezdtem jobban megismerni, mindig a homlokomra csaptam, hogy hát ez is benne van a pszichológia tankönyvekbe. Ugye a Biblia már ezt ismeri már pár ezer évvel ezelőtt is, és mi külön tanultuk a bölcsészkaron. Szóval kezdtem felismerni a saját tapasztalatomból azt, hogy csak úgy, mint minden más tudományágnál, akár geológia, földrajz, kozmológia, bármi más, orvostudomány, táplálkozástudomány, a Bibliának vannak tanácsai, kijelentései, amik úgy tűnnek, hogy ahogy a tudomány fejlődik, egyre inkább alá lehet támasztani. Nincsen kivétel a párkapcsolati pszichológiával sem. A párkapcsolati pszichológiával kapcsolatban a Bibliának a mai kornak szóló legkorszerűbb pszichológiai felismerései vannak. Lehet, hogy nem olyan nyelven, hogy mondjuk személyi közé kapcsolatok, vagy pszichodinamika, vagy tudattalan, meg felettesén, de bizony kicsit más terminológiát, más szavakat használva a Biblia elmondja, hogyan működik egy személyiség, elmondja a belső küzdelmeket, elmondja a házasság dinamikát, csak nyilván meg kell ismerni. Úgyhogy ebbe az útba fogunk most belevágni, hogy megnézzük, hogy a Bibliának pszichológus szemüveggel nézve milyen tanításai vannak. Jó lesz így? És a mai igénk, ugye, ahogy láttátok is, Mózes első könyvének második fejezetében található, a 18. vers, így olvashatjuk, és mondta az Úristen, nem jó az embernek egyedül lenni, helyesebb fordítással, nem jó a férfinek egyedül lenni, szerzek neki segítő társat hozzáillőt. Mindjárt itt van egy nagyon vaskos kifejezése a Bibliának, azt mondja a Biblia, mint pszichológiai, emlékeztek talán Aaronson leghíresebb könyve, a Társas lény, azt mondja a Biblia második lapján Isten, az ember társas lény. Nem egészséges neki, hogyha egyedül van. Nem tesz jót a személyiség fejlődésének, hogyha egyedül van. Aztán most azt látjuk 2000 éves, vagy a 2001-2003 közötti kutatásokból, hogy a szingli férfiak kevesebb időt élnek, mint a házasságban élő férfiak. Lehet, hogy aki házasságban úgy gondolja, hogy ha szingli lennék, tovább élnék. De a kutatások nem ezt mondják. A kutatások azt mondják, hogy a szingli férfiak többet betegeskednek, és rövidebb a várható életidejük. Hogyha kórházba kerülnek, több kórházi napot töltenek ott, mint a házas férfiak, és lehet sorolni tovább és tovább és tovább és tovább. Nem jó a férfinek, nem jó az embernek egyedül lenni, ezt mondja a Biblia, a pszichológia azt mondja, társas lények vagyunk, csak akkor tudunk igazából kiteljesedni, hogyha társat találunk magunknak. Azért zárójelben jegyzem meg, hogy a Biblia sohasem kategórikus, fekete-fehér. Ugye, hogyha valaki végigolvassa, talál majd a vége felé egy olyat, ahol Pál apostol azt mondja, akiről tudjuk, hogy szingli volt, tudjuk, hogy nőtlen volt. Kívánnám, hogy bárcsak többen lennének úgy, mint én, feleség nélkül, de hasonlítsatok össze, hogy ő neki bár nem volt felesége, de hány gyülekezetet, hány közösséget ápolt, hány emberről emlékezett meg naponta imában, tehát ő, ha valaki társas lény volt, ő is társas lény. Nyilván nem mindenki Pál apostol, és Pál ott ugyanúgy folytatja, ha valaki nem bírná, hogy szingli legyen, nem bírna, hogy egyedül legyen, mert hajtja a testi vágy, akkor jobb házasságban élni, mint égni. Ugye? Kifejti a Biblia szépen, hogy a társas lénységnek, az, hogy mi szociális lények vagyunk, van ugye a pszichológiai szintje, más emberekkel együtt élni, van a szexuális szintje, megélni azokat a szükségleteket, amelyek az emberben benne vannak természetszerűen. Megint csak zárójelben mondom, micsoda embertelen dolog volt az, hogy bevezették a celibátust. Milyen embertelen dolog az, hogy kolostorba kell elvonulni férfiaknak és nőknek, és aztán tudjuk azt, hogy abból milyen pszichés torzulások vannak, és ma is ugye hangos a sajtó attól, hogy milyen egyéb levezetési formái vannak annak, ha valakinek nincsen felesége. Nem akarok erre elmenni, de mennyire igaza van a Bibliának abban, hogy az egészséges pszichológiai személyiség az csak akkor tud fejlődni, hogyha társas lény, és hogyha benne vannak hajtóerők, akkor meg kell találni a hozzávaló társa. Aztán olvasom tovább itt. Érdekes, hogy a Biblia mit tanít, mert azt mondja a 18. versben, szerzek neki segítő társat, hozzáillőt, és folytatja tovább, mit csinált az Isten. És formált az Úristen a földből mindenféle mezei vadat, és mindenféle égi madarat, és elvitte a férfihez, hogy lássa, minek nevezze azokat, mert amely nevet adott az ember az állatnak, az lett annak a neve. És nevet adott az ember minden állatnak, az ég madarainak és a minden mezei vadnak, de az embernek hozzáillő segítő társat nem talált. Azért ez érdekes, nem, hogy ilyen szöveg összefüggésbe helyezi a Biblia, nem? Azt mondja az Isten, hogy az embernek nem jó egyedül, szerzek neki segítő társat. És elkezdi magyarázni, hogy különböző szintű, különböző fejlődési szinten lévő élő lényeket formál, és odahozza az ember ezt, hogy na, ez jó lesz neked segítő társnak. Nem érdekes ez, hogy itt tanítja? Aztán ne felejtsük el, hogy ugye az Édenben, ahogy a Biblia leírja, ott angyalokkal is Ádám társalgott. Tehát micsoda egy nagy tanítás a férfiaknak az, hogy az Édenben minden tökéletes volt, nem volt fájdalmas, fáradtságos a munka, nagyon jól lehetett ott élni, és mégis azt mondja Ádám, nem jó nekem itt az Édenben, hiányzik, nem tudtam még mi, hiányzik nekem még valami. Milyen mélyen benne van az emberben az, hogyha minden szükséglete kielégül is, a társa szükséglet ott van. Melyik volt az a pszichológus, mindenki tudja, aki ezt pár ezer évvel, ugye mondjuk 6000 évvel később írta, mint amit itt ez a történet szól, Abraham Maslow. Azt írta, lehet, hogy megvan a táplálékod. Tökéletesen egészséges gyümölcsök, zöldségek, gabonák, amit csak akarsz. Lehet, hogy megvan a lakóhelyed. Tökéletes klíma, ott a fák árnyékában, bársonyos pázsiton, ahol Ádám élt, de ez mind nem elég. Lehet, hogy vannak kapcsolataid, angyalokkal beszélsz, vagy magával az Istennel beszélgetsz, de az még mindig nem elég. Ugye mi érdekes? Azt mondja a Biblia, az emberben a társa szükséglet annyira mélyen benne van, hogy nem tudja más kielégíteni. Nem tudja más kielégíteni. A férfinek és a nőnek, azt majd látjuk a nőt is, most csak a férfiről beszélünk, a férfinek mélyen benne gyökerezik, hogy kell neki valaki. De persze nem csak azért, hogy valakit használjon, nem csak azért, hogy valakit lehessen csicskáztatni, bocsánat a kifejezésért, vagy valaki kiszolgáljon engem mindenben, ő legyen a házi cseléd, vagy házi szolga, hanem ugye az Isten azt mondja ezzel a történettel, hogy valami mély szükséglete van az embernek arra, hogy teljes legyen. És aztán, amikor tovább folytatja a történetet, ugye mindenki ismeri, bocsátott az Úristen mély álmot az emberbe, és kivett annak egy oldalbordáját, és abból formálta az asszonyt. És visszahelyezte a húst, és így lettek ketten. Az ember gondolkozik, hogy ez egy, miért így csinálta az Isten? Miért nem azt mondta, hogy ugyanúgy, mint Ádám, formált volna a föld porából egy női alakot, és annak is az órába lehelte volna a leheletet, és lett volna egy Éva. És mind a ketten tudták volna, hogy mind a ketten Isten teremtményei ugyanúgy jöttek elő. Ádám is a föld porából, Éva is a föld porából, és ott vannak ketten egymás mellett. De nem így történt, hogy mindenki tudja, hanem úgy történt, hogy a férfiből vette ki. Kedves férfiak, ez nekünk egy óriási tanítás. A Biblia azt mondja, amit a pszichológia is tud most már, az interpersonális személyek közötti dinamikák feltárása után, azt mondja, a nő a férfinek a második énje. A nő a férfinek a második énje. Pál apostol így fejti ki, van olyan valaki, aki gyűlöli a saját testét. Senki nem gyűlöli a saját testét, hanem ápolgatja, gondozgatja, folytatom, kényezteti, udvarol neki, szereti őt, védelmezi, táplálja. Ugye azt mondja a Biblia, a nő az a férfinek a saját teste. A pszichológia így fordítja le, a nő a férfi második énje. Fogjuk látni, hogy miért. Azért, mert a férfi gondolkodásmódja és a nő gondolkodásmódja két különböző világmegközelítés. Ha a férfi csak a saját gondolkodásmódját használná, ha mindig csak a gofri, az a rácsos palacsinta, majd később beszélünk el, hogy micsoda gondolkodásmód működne a világban, akkor az egy torz, beteg világ lenne. Úgy is mondhatnám, a nők emocionális intelligenciája, az EQ-ja sokkal magasabb, mint a férfiaké. És azt mondjuk, ugye majd talán többen is olvastátok, hogy az emocionális intelligencia mind a fiú gyermekeknél, mind a lány gyermekeknél sokkal jobban jelz, nem sokkal jobban, egyedül az emocionális intelligencia az, ami előre jelzi, hogy egy ember, mikor felnő és felnőtt lett, hogyan válik be, mennyire lesz sikeres, mennyire tud kópingolni, mennyire tud bánni a világgal, mennyire tud együttműködni, hogy milyen lesz a beválás. És az emocionális intelligencia a nőktől jön. Tehát, hogyha a férfi csak a saját gondolkodás módját használná, akkor egy fél ember lenne. Azt mondja a Biblia, így fogalmaz, ezért a férfi elhagyja apját, anyját, ragaszkodik feleségéhez, hozzá van ragasztva a feleségéhez, lesznek ketten egy testé. Amikor a pszichológusok felismerték, hogy az agyat összekötő corpus callosumot, a szürke testet szétvágják, akkor kettő személyiség alakul ki. A két agyfélteke teljesen másképpen dolgozik. Ugyanígy a feleség, a nő megközelítés mondja, és a férfi megközelítés mondja két különböző, és ha ez nem lesz egy testé, nem lesz a kettő egy, akkor nem tudja az ember beteljesíteni azt, amire az Isten őt teremtette. Érdekes ez, nem? Milyen mély tanítás van ebben, hogy nem csak azért van a férfinek szüksége a feleségére, hogy ne legyen boldogtalan, meg hogy valaki segítse őt, hanem azért van szüksége, hogy azáltal tudja egyedül beteljesíteni azt a rendeltetést, amire a teremtetve van. Különben érdekes, hogy mondjuk nézzük tovább ezt a bibliai tanítást, nem a föld porából, hanem az oldalbordából. Mondjuk, hogyha Isten másképpen gondolta volna, akkor kivehette volna mondjuk a halánték, vagy mondjuk a frontális lebenyt, ezt a frontális csontot itt kiveszi, és azt mondja, ebből teremtem az asszonyt. Ezzel jelezte volna a férfinak, ugyanolyan okosak vagytok, ugyanúgy tudtok gondolkodni, egy az értéketek, bár a férfiből vettelek ki. De nem, aztán csináltam úgy, hogy mondjuk kivehette volna a sarokcsontjából, és akkor abból építette volna föl, mutatta volna, hogy azért a nőnek ott lent van a helye. Ugye sok férfi mondja azt, hogy én vagyok a férfi, a család fő, amit én mondok, az úgy van, amit én vezetek, az úgy van, nem. Isten az oldalbordából vette ki, jelezte ezzel, hogy egymás mellé vannak teremtve. Egymás mellé vannak teremtve, teljesen egyenrangúak. Ez érdekes, hogy ugye ott hibázik az emancipáció, a nők egyenjogúságának a tana. Azt mondja, hogy nincs különbség a férfi és a nő között. Ugyanolyan munkákra valók, ugyanolyan vezetésre valók, ugyanaz a megközelítés. A Bibliának más a nézőpontja. Azt mondja, a férfi oltalmazza, gondozza, vezesse a nőt, a nő pedig legyen neki segítőtársa, hogy majd meglátjuk, hogy mihez. Két egészen különböző szerepet adott a kettőnek, de nem mondta ezzel azt, hogy az egyik alárendelt, a másik fölé rendelt. Azt mondta, különböző a megbizatásotok, különbözőképpen járultok hozzá egymás boldogságához, de egyenrangúak vagytok. Egyenrangúak vagytok. Különben ez megfigyelhető az isteni szent háromságnál is, nem? Nézzétek meg, az atya mit csinál, a fiú mit csinál, és a szentlélek mit csinál. Egyformát csinálnak mindegyik? Nem egyformát. Sőt, azt mondja, tovább megy, hogy a Krisztusnak feje az Isten. Tehát még bár egyenlőek, igaz? Mindjárt istenek. És még ott is azt mondja, két teljesen egyenlő isteni személy között alá-fölé rendeltség van. A szónak az isteni értelmében, nem úgy, ahogy a mi megfertőzött gondolkodásunk ezt gondolja. Ugye? A fiúra bízott mindent, azt mondta, ezeket kell megcsinálni, és ő megteszi. És a fiú meg elküldte a szent lelket, hogy segítsen nekünk. Tehát az aláfölé rendeltsége, hogy az isteni világtervben van, nem valami fájdalmas, szenvedésekkel teli dolog. Nagyon-nagyon sok nőben ott van az belül, én nem voltam sohasem nő, meg nem is leszek, ugye nem tudok saját élményről beszélni ebbe, de majd megkérdezik, hogy tényleg így van-e, hogy szeretnének, vagy szerettek volna, vagy találtak is olyan férfit, akire jó értelemben felnéznek, aki támaszuk, akinek vannak céljai, akik el akarnak érni valamit, hogy látják benne, hogy van benne vízió, és szeretne egyről kettőre lépni, szeretne a külvilágban valamit elérni, támasz lehet a családnak, nem? Sok nőben ez a képzet él arról, hogy milyen attribútumai, milyen sajátosságai, milyen jellemzői vannak egy férfinek. Tehát azt akartam ezzel mondani, az oldalbordából lett kivéve, egyek teljesen és egyenrangúak, és egymás mellé lettek teremtve, de mégis különböző szerepük van. És hát akkor az első részben a bevezetéshez még azért keressük ki, mondjuk prédikátorként, de nem keresem ki, csak fejben mondom, 31. fejezet, 10. vers, azt mondja, a jó feleség az igazi héberben drágább, mint a rubint. Mi úgy fordított a károlyogásra, hogy drágább, mint az igaz gyöngy. Tehát azt mondja, hogy ha egy férfi egy jó feleséget talál, az becsülje úgy, mint a gyémántot. Olyan nehéz találni, mint valami nagyon-nagyon drága költ. Vagy így folytatja 19-14-ben, ugyanez a könyv, prédikus Salamon mondja, az Úrtól van az értelmes feleség. Vagyis a Biblia azt mondja, hogy a férfinek nem csak, hogy szüksége van a nőre, nem csak, hogy Isten azt mondja, és itt az első versben is azt mondta, szerzek neki segítőtársat. Az igazi feleség Istentől kell, hogy jöjjön. Persze ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy valószínűleg, sőt biztosan a Bibliában vannak párválasztási tanácsok. Honnan ismerheti föl egy férfi, hogy az a feleség Istentől van? Honnan ismerheti fel egy nő, hogy az a férj Istentől van? Erről most nem beszélek, de hogyha meg akarjátok majd a beszélésbe kérdezni, szívesen elmondom, most ez nem része, de a Biblia és a pszichológia teljesen egy úton van abban, hogy honnan ismerheti fel a párválasztás előtt lévő férfi vagy nő, hogy vajon az a másik, az Isten szerint való vagy nem. Na de hogyha így van ez, hogy Istentől való az értelmes feleség, és drágább, mint a drágakő, vagy az igaz gyöngy, és a férfinek szüksége van arra, és tényleg jó házasságban élni, akkor miért van az, hogy a házasságok többsége az nyomorúságos? Egy nagyon, nagyon szigorú szót használok itt. És nem is kell hozzá statisztika. Lehet látni azt, hogy milyen sokan válnak el, és akik nem válnak el, azoknál is jól látható, hogy hány családban van borzalmas légkör, borzalmas hangulat. Hány olyan gyermek nevekedik föl, aki azt látja, hogy állandóan vita van, vagy az esetleg tetlegesség, vagy hogy nem jár haza a férfi, vagy csak este látható. Szóval, hogy boldogtalanság van. Attól, hogy még nem válnak el, attól még nagyon-nagyon sok házasság boldogtalan. Tehát, hogyha Isten azt mondta, hogy a házasság az őtőle van, és az embernek, a férfinek és a nőnek az áldására van, akkor hogy lehet az, hogy a többsége a házasságoknak, ezt bátran kéne mondani, a túlnyomó többsége az kudarc, az fájdalom. És vagy válással, vagy pedig szomorúsággal végződik, vagy élnek benne. Különösen nagy az ellentét ebben ez az állítás között, amikor azt mondjuk, hogy maga a házasság az az Édenből származó intézmény. Ugye az első emberpár Ádámot és Évát Isten adta össze. Sőt, amikor csak azért, hogyha valaki a Bibliában jobban belemélyed, akkor azt látja, hogy maga Jézus is az első csodáját mikor tette? A kánai mennyegzőn. Tehát amikor Isten megteremtette az emberpárt, összeadta őket az Édenben, azt mondta, ez egy édeni intézmény, és Ádám és Éva magukkal hozták a bűn világába. Azt mondták, erre szükség van. És amikor Jézus itt járt a földön, Kánában szintén az első, amikor a vizet mustá változtatta, az első alkalom is ez volt, hogy jelenlétével megáldotta, de azt mondta, még a bűn világában is a házasság az ember javára szolgál. És mégis a többsége, ugye a házasság többsége kudarcba fullad, és nem boldogságot ad. Na hát, nézzük meg akkor a második felében a beszélgetésnek, az előadásnak, hogy van ez, hogy ilyen hatalmas ellentét feszül az isteni ideál, isteni eszménykép és a valóság között, hogy miért van ez. Sőt, valahol azt írja Ellen White, hogy a házasságot Isten azért szerezte az embernek, hogy a házastársak és a házasságban felnövekvő gyerekek megtapasztalhassák azt, milyen lehet a mennyországban élni. Kedves hallgatóim, a ti házasságotok olyan, hogy megtapasztaljátok benne ti magatok, meg a gyermeketek, hogy milyen lehet a mennyországban ott, ahol nincsen bűn, csak szeretet? Erre találta ki Isten a házasságot. Most ehhez képest, hogy milyen lehet a házasságom, milyen lehet az élet a mennyben, és milyen a saját házasságunk, ez kettő között óriási ellentét feszül. De én nem akarok senkit se elkeseríteni. A Bibliából én megtanultam, hogy nagyon humanisztikus és nagyon optimista pszichológus lehetek. A Biblia azért mond eszményképet, azért mondja a családterápótának, hogy lássa azt, hogy hogy a házassággal Isten mit akar elérni, hogy fel tudja építeni a bajban lévő házastársak házasságát, tudjon segíteni. Ugye az milyen rossz lenne, csak elmondaná, hogy milyen jó lenne, hogy a házasság így nézne ki, közben ilyen a házasság, és így is fogtok meghalni. Ebben semmiféle öröm üzenet, semmiféle evangélium nem lenne. Isten helyre akarja állítani minden egyes embernek a házasságát. És megvannak benne azok a tanácsok, azok a lépések, hogy hogyan lehet ezt megtenni. Nevezhetjük ezt pásztorál pszichológiának is, hogyha valakinek ezt tetszik, de egyszerűen csak, hogyha valaki megismeri az Istennek a tervét és az útját a saját életében, a saját házasságában, mit mond a férfinek, mit mond a nőnek, bármikor elkezdheti és javíthatja. És ezt már saját tapasztalatomban mondom. Óriási dolgokat köszönhetek az Istennek, hogy megismertem, hogy mit kell nekem tenni, mint férfinek, és megismerte Csilla, hogy mit kell neki tenni, mint nőnek. Óriási változás volt az életünkben, és van is, és folyamatosan, állandóan előre és előre és előre. És én teljesen reálisnak tartom ezt a kijelentést, amit kezdetben, amikor olvastam, hogy a család az a mennyországnak az íze, meg a valóság, teljesen reális. És lehet afelé menni. És én mindenkit bátorítok, hogy, és őszintén mondom, hogy lépjen rá az útra, és építse. Na, hát akkor nézzük meg, hogy hol mehet el ez a dolog. Tehát, hogy először is, hogy lássuk, hogy hogyan lehet javítani, és hogy valami a tábornak a tematikájához alkalmazkodjunk, hát akkor lássuk, hogy pszichológus szemmel hol vannak a problémák. Hogyha valaki odalapoz Prédikátor könyve 31. fejezetéhez, amit már idéztem most az idő miatt, nem lapozok oda, de ott majd olvashatja, hogy az értelmes feleségnek az ajkán méz csordogál. Vagyis ezt hogyan lehetne mai modern szóra lefordítani? Úgy kommunikál, mint egy pszichológus. Ne csak viccesen mondom. A férfi és a nő ismerője a kommunikációs csapdáknak. Tudják, hogy arany alma az ezüst tányéron a helyén mondott szó. Tudják azt, hogy haragnak, felgerjedésnek, írja másod a Biblia, még csak nyoma se találtassék közöttetek. Ti apák, ne ingerejétek a gyermekeiteket, hogy nehogy elkeseredjetek. Végig arról beszél a Biblia, óriási szerepe van a kommunikációnak abban, hogy két pár hogyan tud egymással élni. Másod azt mondja, ne menjen le a nap veletek úgy, hogy egymás között feszültség van. Lefordítom, a problémákat jobb kibeszélni, a házastársak között, mint sem hagyni, hogy bent legyenek, és mint egy ilyen rohadt gyümölcs az egész kosarat megrohassa. Ugye a Bibliában ugye nem modern szavakkal, hanem ilyen köznyelvi, józan parasztésszel megmondja a Biblia a pszichológusnak is, és a házasságban élőnek is, figyelj oda, hogy hogyan kommunikálsz, figyelj oda, hogy hogyan érintkezel a gyermekeiddel és a házastársaddal. És akkor most hadd forduljak a pszichológiához csak egy picikét, hogy miért is olyan nehéz dolog a kommunikáció? Miért mondja azt a Biblia, hogy a nyelvnek a hatalmában van az élet meg a halál? A nyelvnek a hatalmában van a boldogság meg a boldogtalanság. Ugye éreztétek már, kedves házastársaim, hogy milyen az, amikor a másik csak odamond valamit, és az így törképpen a szívedet átjárja. Biztosan érezted már. Ő neki ez nem annyira fájdalmas. Van benne egy kis szenvedély, és azt mondja, és úgy érzed azt, hogy egy pillanatra lefagysz belül, és vagy visszamondasz valamit, vagy elfordulsz, és mész, és többet meg sem szólasz. Ugye? Mindenki átélte ezt, hogy a nyelvvel, a nyelv hogy meg tud sebezni. A nyelv milyen sebeket tud ejteni. És milyen nehezen gyógyuló sebeket tud ejteni. A nyelvnek a hatalmában van a boldogság és a boldogtalanság. Mert a pszichológia mit mond erről? A pszichológia teljes mértékben megerősíti. Azt mondja a pszichológia, nagyon nehéz kommunikálni, azért nagyon nehéz kommunikálni egy, mert a kommunikáció az kódolt. A kommunikáció az rejtjelezett. A kommunikációt meg kell fejteni. Nem azt akarja kommunikálni a másik, amit hallunk, hanem lehet, hogy valami egészen mást. Tehát az első nehézség, hogy a kommunikáció az kódolt, rejtjelezett, megfejtendő. A második nehézség emellett, hogy még ráadásul másképpen kommunikál a nő, és másképpen kommunikál a férfi. Nemre jellemző az, hogy hogyan kommunikálunk. A harmadik probléma pedig az, hogy nem elég, hogy kódolva van, nem elég, hogy nemre jellemző, még ráadásul mindenkinek más a szeretet nyelve. Hát úgy beszéltük meg a tábor vezető társaimmal, Lacival és Attilával, vagy Attilával és Lacival, teljesen minden sorrend, hogy én beszélek az első kettőről. Beszélek arról, hogy a kommunikáció kódolva van, és beszélek arról, hogy a férfiak és nők másképpen kommunikálnak, ők pedig majd a tábor hátralévő részében átbeszélik a szeretett nyelveket. Jó lesz így? Ha nem jó, akkor is. Jó. Tehát nézzük meg először, hogy mit is értek az alatt, hogy a kommunikáció kódolva van. Talán mindenki, akinek kisgyereke van, el tudja képzelni azt a helyzetet, amikor a gyerek odajön, elsápadt, és remegő hangon azt mondja, anya, muszáj oltást kapnom? Ugye ez egy nagyon egyszerű kommunikáció. Itt gyerek kommunikál, azt mondja, anya, muszáj oltást kapnom? Most jönnek, vagy apa, muszáj oltást kapnom? És jönnek a különböző válaszok. Hogyha az apuka, anyuka értelmiségi, akkor azt mondja, persze kislányom vagy kisfiam, mert egy kis vakcinát kapsz, az egy legyengített vírus, és azt a legyengített vírus legyőzi a szervezeted, és amikor jön az erős vírus, akkor már könnyebben tud vele elbánni, nem leszel beteg. Ilyen egyszerű az egész. A másik azt mondja, egy tréfásabb kezd apuka, ugyan már, mire katona leszel, nem is fogsz rá emlékezni, ne törődj vele, menjünk, csináljuk. Azt mondja az anyuka neki, hogy tudod mit, hogyha bemegyünk, akkor majd kapsz tőlem egy vegán fagyit, hogy elnyalhassad. Tehát mindenki, és ezek a szülők nagyon-nagyon jó szándékúak. Tehát szó sincs arról, hogy rossz szándék lenne. Mindenki segíteni akar a gyereken. Az egyik tanácsot ad, hogyan lehet leküzdeni a félelmet, a másik bagatelizál, azt mondja, hát ez kis dolog, ez nem érdekes, mire már jövő héten sem fogsz emlékezni. A harmadik racionalizál, elmondja, hogy mik a hátsó dolgok. Tehát vannak olyan kommunikáció sajátságaink, amelyekre azt mondja a pszichológia, ezek blokkok. Ezek blokkolják az igazi kommunikációt. Gondold el, hogy hazajön a feleség, most a férjeknek mondja, és azt mondja, hát most volt a fizetésemelés, és ez az Izaura már megint, aki a főnököm, az Izaura már megint nekem adta a legkisebb fizetésemelést. És hogyha ugyanezt a férje, a jó szándékú férje eljátsza, mint az előbb a kisgyerekkel, ugyan már én eleget keresem, ne gondolj, én elég pénzt szerzek, ne gondolj erre, akkor a feleség jól érzi magát, vagy azt mondja, fiam, te olyan kis nyuszi vagy, itthon persze jár a szád, de ott nem mersz megszólalni. Diagnosztizál, ugye? Vagy azt mondja, ugyan már megeszünk egy zachert, és aztán nem tudom, egy ludlábot, és akkor el is felejted. Ez segíteni fog a feleségnek? nem fog segíteni. Azt fogja érezni a feleség, hogy ez a férfi nem törődik vele, ez a férfi nem érti az ő problémáját. Ennek hiába beszél, ez egy süket, ez egy másik bolygóról jött. És nem is tudnak kommunikálni egymással. Ezzel csak azt akartam érzékeltetni, hogy az, hogy a kommunikáció kódolva van, ez életkortól független. Életkortól teljesen, a legkisebb kortól kezdve egész nyugdíjas korig. Minden feleség tudja 12 év házasság után, hogyha egy új függönyt akar vásárolni, akkor először jól megebédelteti a Józsit, leülteti a tévé elé, és miközben nézi a kedvenc műsorát, odaül mellé, és azt mondja, látod, kicsit már ezek a függönyök avittak, és venni kéne egy másikat. Mert akkor tudja, hogy az ellenállás kisebb lesz a férben. Tudja, hogy a kommunikáció nem csak arról szól, hogy mit mondok, hanem mit csinálok, hogyan nézek, milyen arckifejezésem van, milyen a hanglejtésem, stb. Ahogyan a feleségek, férjek, vagy a férjek is tudják, hogy na ez az, amikor nem szólhatok többet. Tehát most mondott valamit, most látom rajta, hogyha most mondanék bármit, akkor azzal csak a helyzet mérgesedne. És akkor férjek, a tapasztalt férjeket tudják azt, hogy ezt hogyan lehet kezelni. Tehát megtanuljuk egymásnak a kommunikációs kódjait. De menjünk vissza az alapesetünkhöz, hogy megértsük, hogy miről van szó. Amikor kommunikálunk, akkor hiba, ha csak a verbális, a szóbeli, a füllel hallható részre reagálunk. Muszáj oltást kapnom? Kérdezi a gyerek. Erre nem azt kell válaszolni, hogy igen, muszáj, hanem meg kell fejtenem azt, hogy vajon mit akart nekem mondani a gyerek. Azt akarta kérdezni, hogy mi az a vakcina? Azt akarta tudni, hogy ha megeszik egy fagyit, akkor nem fog annyira fájni? Nem. Azt akarta kommunikálni az anyukájával, az apukájával, hogy félek, hogy fájni fog az oltás. Félek. Össze van szűkülve a gyomrom. Ez volt az üzenet, amit közölni akart. Erre az üzenetre, hogy félek, hogy görcsül a gyomrom, hogy remegek, hogy el vagyok sápadva, erre azt a választ kapna, hogy hát a vírusok meg a vakcinák, meg hogy fagylalt, vagy hogy ugyan már, hogy lehetsz ilyen kis bátortan, amire katona leszel elfelejted. Ezek nem igazi válaszok. Ezek nem igazi válaszok. Ezek nem aranyalma ezüstányéron. Nem válaszol a azért kommunikálunk, hogy valamit kapjunk a másiktól. Amikor a feleség hazajön és azt mondja, megint én kaptam a legkevesebb fizetésemmel, és akkor nem azt akarja hallani, hogy te nyuszi vagy, nem azt akarja, hogy a férnek, most majd ketten holnap bemegyünk, és én elbeszélgetek a főnököddel, ez se egy jó reakciómód, hanem azt akarja érezni, hogy megvan értve a problémája. Ezt onnan tudjuk külön, ugye, a Biblia is azt mondja, hogy a helyén mondott szó, az kezeli az indulatot. A helyén mondott szó, az tudja kezelni a feszültséget, az megnyugvást tud adni. A Biblia ismeri ezt több ezer éve. A pszichológiának Carl Rogersig kellett várnia, még ezt felismerte. A pszichológiának addig kellett várnia, még videó felvételeket készítettek arról, hogy pszichoterapeuták vagy pszichológusok hogyan beszélgetnek a beteg emberrel. És felvették videóra, hangfelvételre ezeket, és egyszer rá akartak jönni, hogy van az, hogy az egyik beszélgetés segít, gyógyul a delikvens, a másik beszélgetés nem segít és nem gyógyul. És elemezték, nézték, mi lehet. És rájöttek arra, hogy bizony így van. Azok a pszichológusok, akik közléssorompókat, kommunikációs blokkokat alkalmaznak akkor, mikor a beteg beszél hozzájuk, vagyis tanácsot adnak, diagnosztizálnak, bagatelizálnak, elterelnek, kérdeznek, és még lehet sorolni tovább, 12 ilyen közléssorompó van. Amikor én ezt tanultam, utána megkérdezte a vezető tréner, hogy na most akkor ki mer megszólalni. Hát senki nem mer megszólalni, hát nincs más reakció. Ez a 12 féle reakció van, és kész. Nincs más. Jutalmazás, büntetés, nincs más reakció. Mindenki ezt mondta, akkor jobb, hogyha némán ülök, és nem mondok semmit, mint egy pszichoanalitikus, egy freudista. Az a legjobb módszer. Mondta, hogy nem. De, zárójelbe jegyzem meg, hallgatni nagyon sokszor arany. Nagyon sokszor segít. Jobb, ha a fér meg se szólal, elmondja a feleség, és csak ránéz, együttérzően, akkor a feleség inkább fogja folytatni, és nem fogja haragudni, mintha megszólalna és mondana valami butaságot. Tehát rájöttek arra a videófelvételekből, hogy közlés sorompók alkalmazásával nem segítünk az embernek, hogy érezze az empátiát, érezze az együttérzést, érezze az a másik, hogy megvan értve, hogy mellette állok. És a gyermek is ezt akar érezni, meg a feleség is ezt akarja érezni. Éppen a közlés sorompók miatt épülnek föl az emberi játszmák. Erich Börne, Erich Berne, így hívják ezt a német származású amerikai pszichológust, aki a transzakcionális játék elmélet atya, nem kell olvasni, egy kis vékony könyvet ajánlok inkább ehelyett, F. Várkonyi Zsuzsa már 100-szor megmondtam című könyve, és ebben tökéletesen le van írva az, hogy hogyan kell a gyermekekkel, hogyan kell a házastársal kommunikálni, hogy ne használja a kommunikációs sorompokat, és le vannak írva, hogy a Bern leírt azt, hogy mik a leggyakoribb játszmák, amik éppen a kommunikációs blokkok miatt alakulnak ki. Kettőt elmondok nektek, jó? Egy picit oldjam ezt, mert nagyon sűrűn, meg gyorsan beszélek, és lehet, hogy egy idő után elfáradtok, hogy csak ráta köntöm. Na, szóval az egyik leghíresebb játszma, amit Magyarországon is játszanak házastársak, aznak az a címe, ha te nem lennél, ha te nem volnál. Magyarul csak azt mondhatnám, a Hufnagel Pisti játszma. Ugye ezt mindenki jobban ismeri, a Hufnagel. Hogyha a Hufnagel Pistihez mentem volna, ha te nem volnál. A ha te nem volnál játszmában nézzük meg, hogy hogy néz ki. Például azt mondja a feleség, hogy most már a legkisebb gyerek is elég nagy, most már nem tudom, 10 éves, vagy 9 éves, teljesen mindegy, és hát arra gondoltam, hogy esetleg visszamennék dolgozni. És hát nem tudom, hogy mi lenne a jó. A férj teljesen jó szándékú, szereti a feleségét. Hálás neki, hogy 10 évig nevelte a gyerekeket, mosott, főzött, olyan jellemet formált, ami fantasztikus, hát viszonozná, hogy szeretné. És nagyon jó szándék van, azt mondja az egyik férfi. Hát édesem, menj el dolgozni. Hogyha ezt szeretnéd, menj és dolgozz. Erre a feleség. Na de hát, hogyha elmegy dolgozni, akkor ki fogja kivasalni a ruhákat? Ki fog mosni? Ki fog takarítani? El tudom képzelni, hogyha hazajövök majd a munka után, milyen kupleráj fog itt várni. Most akarsz dolgozni, vagy nem akarsz dolgozni? Nem ennyire. De én mennék csak az, értek, mit akarok mondani ezzel, hogy kirobban egy ilyen kis beszélgetés, hogy a férfi jó szándék volt, a feleség azt mondja, hogy hát akkor mi lesz, hogyha így vagy úgy. Ezért ezt a hibát nem követi a férfi. Másik férfi azt mondja, ne menj dolgozni. Maradj csak továbbra is itthon. Erre a feleség. Persze, mert neked az a jó, hogyha körül vagy rajongva. Azt szeretett, hogyha minden ki vagy szolgálva, az én karrierem az nem számít, igaz? Csak az a fontos, hogy szegény férfi, gofri, nem tudja, mit kéne mondani. Mondta azt, hogy menjél, mondta azt, hogy ne menjél, ennek a nőnek semmi se jó. Ezzel nem is lehet beszélgetni. A nő is ezt érzi. Leon Szilva nem lehet beszélgetni. Ez egyszerűen süket. Tehát nem érti meg a problémáját. Mit csinált? Ugye, és ezért a nőben kialakul az, ha nem ő lenne a férjem, akkor milyen jó lenne. Bezzeg ebben a sorozatban, abban a romantikus könyvben azt olvastam, hogy micsoda megértő férfiak vannak. Valahol Amerikában élnek olyan férfiak, akik odafigyelnek a nőkre, az én férjem nem ilyen. Zárójelbe jegyzem meg különben, hogy a házasság, mikor fiatal, akkor szinte törvényszerűen minden házasság első éveikkor, kinek gyorsabban, kinek lassabban, az a hatás jön be főleg nőknél, mekkora hibát követtem el, hogy ehhez a férfihez mentem hozzá. Hát ezt nem tudom elhinni. Ez hihetetlen. Hogy lehettem ilyen vak? Most hullik csak le a szememről a tájog, vagy nem tudom. Szóval most látom csak, hogy milyen ez a férfi valójában. Hát ezt tudtam volna, hogy ennek ilyen tulajdonsága vannak, olyan tulajdonsága van, soha az életben nem mentem volna hozzá. Én ezt sok házasság átéli ezt. Ez törvényszerű. Ez törvényszerű. Mert ugye a szerelem, vak, meg nem tudom, meg mi a baj még a szerelemnek? Csupa jó tulajdonságot lát a másikban, nem látja a rossz tulajdonságot, belevetít, hogy a férfi tényleg mindennek a teteje, aztán kiderül, hogy a boldogító igény után nem mindennek a teteje. Na szóval ezt csak azért mondom, hogy vagy ekkor, vagy akkor, vagy később, azt érzi a feleség, ennél vannak jobb férfiak is. Ezt nem hiszem, hogy pont én húztam ezt az alsót. Tehát, hogy egyből mondom a pozitívat, a pszichológia és a Biblia egyaránt ezt tanácsolja ebben a fázisban, hogy emlékezzen vissza mind a két fél, hogy mik azok a jó tulajdonságok, ami miatt választottam, illetve mióta megházasodtunk, kiderült-e másik jó tulajdonság, vagy nem. A legmodernebb pszichológia jött rá arra, hogy a pszichés betegségek, a házastársi konfliktusok nagy többségében beteges, így fogalmazok, rossz gondolkodás van. Hogy arra állítja be mind a két fél magát, hogy a rosszra fókuszáljon. Ezért mondja Pál apostol azt, ami szép, ami jó, ami felülről való, arra fókuszáljatok, azon gondolkozatok, a másikban azt vegyétek észre. Mert hogyha a jót fogom a másikban észrevenni, akkor egyszerűen jobbá is válik a saját, az önmagát beteljesítő profécia. Van egy ilyen nagyon édes történet nem Európában, Afrikában játszódott, hogy teheneket kell adni a feleségekért. Hát most nálunk nincs ilyen, de és hát volt a faluban egy olyan feleség, aki nem volt olyan nagy értékre, hogy mondjam, beárazva, bocsánat a kifejezésért, és amikor a jövendőbeli férj megismerte, akkor ő a két tején helyett 10 tehenet fizetett a családnak azért a feleséget, képzeljétek el. És hát a történetet csak rövidre fogom. A történet vége az lett, hogy az a feleség annyira kinyílt, annyira szép személyiségé formálódott, hogy aztán több mint 10 tehenet ért már, amikor már megismerték, hogy ez egy nagyon rossz példa, de megtörtént esemény. Azt akarom ezzel mondani, amikor a férj, de a feleségre is igaz, elkezdi a másikat úgy látni, hogy az értékes, milyen pozitívumok vannak benne, hogyha a mindset, a gondolkodásmódot a pszichológusnak, vagy a lelkésznek, vagy a Biblia olvasójának, vagy aki szeretné a házasságát javítani, kialakul az, hogy próbálom a pozitív dolgokat észrevenni a másikban. Próbálom azért szeretni őt, mert ezt is megtette, azt is megtette. Vajon mikor a férj hazamegy, hány dicséretet szokott mondani a feleségének? Hogyha lenne egy ilyen rejtett kamera, hát nem tudom, hogy hány rovátkát lehetne húzni, hogy ez dicséret volt, ez negatív volt, ez semleges volt. Talán így néz neki, hogy hazamegy, miért nincs még vacsora, miért nem tetted el a ruhákat, mi az, hogy a gyerekek mi nem csinálta meg a leckét, hát ezért jövök haza. Tehát a férj kiosztja a családot, az a dinamikai házasságoknak. Hazamegy, kiosztja a családot, és utána esetleg egy-két jó mondatot mond, hogy nem tudom, nem sóztad el a levest, vagy valami ilyesmi. Ezt teljesen meg kell cserélni. Teljesen arra kell figyelni mind a két félnek, hogy milyen pozitívumokat tud a másról mondani. Tehát visszatérve az első ilyen játszma, ami nagyon gyakori, ez a Hufnagel Pisti játszma, hogy ha te nem lennél. A negatívumokat látjuk, be is szűkölünk erre, ezen rágódunk. Hány olyan feleség van, aki tönkretett az életét azzal, hogy mosogatás közben azon, hát eszi a fekete epe magát, hogy arra gondol, hogy hát ez nem igaz, hogy ez a Leoncio ilyen durva meg, hogy így csinál, úgy csinál, és ez egyszerűen megbetegíti őt, és boldogtalan teszi mind magát, mind a környezetét, mind a házasságát. Nem mondom azt, nehogy félreértsetek, hogy sokszor nincsen reális alapja annak, hogy nem stimmelnek a dolgok, és a férfi csinál hibákat. De az nem segít, hogyha a nő ezen rágódik. És van még egy pszichológiai felismerés. Az meg különösen nem segít, hogyha a feleség elkezd erről beszélni a barátnőjének. Vagy még veszélyesebb szokott lenni, elkezd beszélni a barátjának. Ugyanígy, ugye? Mert azzal egy ilyen érdekes, most jelent meg nem régen a könyv, az agy csodálatos gyógyító képessége, ugye a legkorszerűbb agykutatások mit mondanak, hogy amikor kimondom, hogy amikor elkezdek ezen gondolkodni, elmélkedni, akkor a rossz idegi kapcsolatokat, az agyban lévő káros beidegződéseket azzal, hogy végig gondolom újra, hogy milyen rossz a Leoncio, azzal megerősítem. És azzal egyre inkább fogolyá teszem önmagamat. Ahhoz, hogy másképpen kezdjek el gondolkodni, és hogyha ezt ki is mondom ráadásul, figyelj, legkedvesebb barátnőm, ez történt, hát ez elképzelhetetlen, ennyire rossz, annyira rossz, amikor kimondom, egyre mélyítem ezeket a kapcsolatokat, egyre nehezebbé teszem a gyógyulás folyamatát. Jó? Tehát az első játszma, ami ilyen érdekes, ez hata nem volna, vagy a Hufnagel Pisti játszma. A másik játszma, a leghíresebb, neked se legyen jobb. Neked se legyen jobb. Hogy játsszák ezt a játszmát? A neked se legyen jobb játszmát úgy játsszák, képzeljük el, hogy a feleség otthon van, este felé van, éppen most fejezi be a mosogatást, a gyermekek már pizsamában, az ágyukban vannak, már az esti rutin végén vagyunk, és mindenki már fekszik le, Leoncio még sehol. Na, mikor már mosogat is végig, és magában ő gondolja a feleség, hogy nem tudom, hogy hol lehet, féltékeny is, fájdalom is van benne, csalódott is, frusztrált is, ilyen lelkiállapotban van az este, és ekkor hazajön a férfi, a család feje, a teremtés koronája, kezében két kinder tojás, a gyerekek köré rohannak, papa, apa, oda, tessék, itt az egyik, ott a másik, megpuszolják egymást, stb. Jön az asszony, hogy lehetsz ilyen hülye? Hát most fektettem le, már fogat mostak, minden készen volt, és akkor jössz ezzel a tojással, a csoki tojással, most újra kezdedik a fogmosás, lefekvést, egyszerűen maradtál volna ott, ahol vagy. Érdekes, nem? Persze, ilyet csak amerikai családokban olvashatunk, magyar családokban biztosan nem történik ilyen, de miért hívják ezt a játszmát, neked se legyen jobb játszmának. Azért hívják ezt a játszmát, neked se, mindenki rájön, gondolom, hogy miért. A feleség nagyon rosszul érzi magát ebben a helyzetben. A férj jön, vigyorog, boldog, adja a csoki tojásokat. Hát már nehogy te jobban érezd magad, meg a gyerekek, mint én. Ha én rosszul érzem magam, akkor mindenki érezze magát rosszul. Ezek a játszmák nem tudatosak. Nem úgy van, hogy a feleség elhatározza, most oda megyek a férfihez, és azt mondom neki, hogy így, hogy ezzel fájdalmat okozzak neki, hanem ez a kommunikáció. Ráönti a csalódottságát, de nem azt mondja, hogy annyira rosszul esett, hogy most jöttél haza, számítottam volna rád, mert ma volt a gyermeknek a klarinét, bemutatója, stb., és annyira égtem, hogy egyedül kellett mennem. Ez lett volna a helyes kommunikáció, ez lett volna az őszinte kommunikáció, de ilyet nem lehet mondani, ilyet nagyon nehéz mondani. Ilyet azt mondta, hogy lehetsz ilyen hülye, hogy bla 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 bla. Érezzük most már, kedves hallgatóság, hogy a kommunikáció az nagyon kódolt. Nagyon-nagyon kódolt. A férnek is ugye oda kell tenni a férjét, hogy mit akart mondani ezzel a feleségem, azt, hogy hülye vagyok, vagy azt, hogy soha többet ne hozok csokoládét, vagy azt, hogy ne szeressem a gyerekeket, mit akart mondani? Ezt nem azt akartam mondani. Azt akartam mondani, nagyon rosszul esett az, hogy ilyen későn jöttél haza. Ez az igazság, nem? Tehát látjátok azt, és most csak az első szintről beszélünk, arról még nem beszéltünk, hogy majd később beszélünk, talán holnap, vagy még ma, hogy milyen nemre jellemző kommunikációs csapdák vannak. Tehát, de akkor mit lehet tenni? Hogyha a kommunikáció dekódolt, vajon én, mint szülő, én, mint feleség, én, mint férj, tudok-e úgy kommunikálni, hogy legalábbis javítom azt, hogy a játszmákban ne süllyedjünk bele, hogy ne játszmáink legyenek, hogy meg tudjuk beszélni a problémáinkat, hogy tudjuk egymás igazi lelki szükségleteivel foglalkozni. Mindig gyerekekkel kezdem, már sokkal könnyebb. Jó? Ugye a gyerekek nem olvasnak se Bibliát, ugye még nagyon kicsik, 1-2 évesek, se kommunikáció elméleti tankönyveket. Mégis tökéletes kommunikátorok. Én úgy szoktam hívni őket, totális kommunikátorok. A gyerekek a kommunikáció minden csatornáját használják ahhoz, hogy megmondják, hogy mi van belül, hogy könnyű legyen megfejteni. Igaz? Például, amikor a gyermek a Kukori és Kotkoda sorozat előtt ül, és nézi a Kukori és Kotkodát, és már 3 rész nézett, és mondod neki, hogy eljött az este, és most már kéne lenni fogatmosni, akkor mit válaszol egy gyerek? Még ezt az egyet. Legalábbis az enyém ezt mondaná, de lehet, hogy valakinek sokkal normális gyerekem, és azt mondja, persze, megyek, menjünk fogatmosni. Kapcsoljam most ki, vagy majd inkább te kapcsolom. Biztos ilyen gyerek is van. Én nekem ez a kegyelem nem jutott, hogy ilyen gyermekeim legyenek. De szerintem egészséges. Egy egészséges gyerek, nem így fogalmazok, az egészséges gyerek is mondhatja azt, igen, megyek anya. Csak nevelés kérdése, hogyan jutunk el odáig? Na tehát, eljött az este, és azt mondja neki, kéne menni fogatmosni, lefeküdni, és aztán még utána lesz az esti mese. Majd az ágyad mellett beszélgetünk, imádkozunk, stb. Csak még ezt az egyet, jó? Értelmiségi szülő, jól van, fiam, még ezt az egyet megviszed, de utána megígéred, hogy kikapcsolod, ugye? Utána aztán megyünk. Persze, persze. Eljött az utolsó, hát nem kapcsolja ki a gyerek. Ott van, és még nem jön. És mondom neki, most már menni kéne. Most képzeld ki, hogy nem akar menni, kikapcsolod, felveszed, befeszíti magát, ugye ilyen ez a homorú testhelyzet, ez is az egészséges gyermek sajátja. Homorú testhelyzet, nem akarok menni. Ezzel csak mit akarok jelképezni? Azt akarom mondani, a gyermekek kiváló kommunikátorok. A testével jelzi, hogy nem akar menni, az visító felső C hangjával fájdalmassá teszi neked, hogyha el akarod onnan vinni, jelzi, ott szeretnék maradni, sőt, néha még artikulálja is, hogy de még, hadd nézzek meg még egyet, és te olyan gonosz vagy, mert viszel meg eleget. Minden egyes csatornán keresztül jelzi azt, hogy ő mit akar, vagy mit nem akar. Ugye? Így van. Könnyű megfejteni. Nagyon könnyű megfejteni. Ennek ellenére, csak úgy zárójelbe jegyzem meg, nagyon könnyű megfejteni, mégsem azt mondod neki, hogy szeretnél még egy kukorikot megnézni, és rosszul érzed magad, hogy most menni kell, vagy nem tetszik neked, hogy most föl kell menni, vagy mennünk kell a fürdőszobába. Nem ezt mondod neki. Te büdöskölyök, akkor is megyünk föl, és hiába. Tehát a kommunikációban megint egymás mellett beszél, ő totálisan kommunikál, te nem adsz neki jelzést arra, hogy pontosan hallom, hogy mit mondasz. És itt szeretnék mondani még egy óriási dolgot, amit a Bibliából is például Abigailnél megtanulhatunk. Hogy azzal, a kommunikáció fogadójának nem kell, hogy probléma legyen, hogy a másik bajban van, hogy a másik most csalódott, hogy a másik most frusztrált, hogy a másik most szomorú. Emiatt nem akarom őt megbüntetni, nem akarom őt kihozni belőle, ezt el tudom fogadni. A gyerekbe bele van kódolva, hogy bizony bolondságokat szokott csinálni. A gyermek elméjéhez kötetett a csintalanság, a bolondság. Ezt mondja a Biblia, mert jól ismeri a gyermek pszichológiai összefüggéseket. Ez nem probléma abban az értelemben, hogy akkor most ránk szakadt a világ, hanem ezt kezelni kell tudni. Tehát amikor a gyermek így kommunikál, totálisan kommunikál, akkor nekünk hallani kéne, hogy mit mond, és vissza kéne jelezni. Megint menjünk vissza az egyszerű példához. Azt mondta, muszáj oltást kapnom? Erre azt mondja az anyuka, félsz, hogy fájni fog. És átkarolja, és fölveszi az ölébe. A gyereknek erre a válaszra van szüksége. A feleség azt mondja, megint én kaptam a legkisebb fizetésemelést. Rosszul esett, hogy kivételeznek vele. Tehát persze, mert a múltkor is valahol, amikor azt mondja, hát persze, mert a múltkor is, az azt jelenti, hogy jól adtad neki vissza. Igen, érzi, hogy most megértetted. Nem mondja, hogy mondhatsz ilyen hülyeséget, vagy nem fordul el, hogy azt mondja, hogy nem lehet beszélgetni. Azt mondja, hát persze, mert ez. Tehát, ha az ember aranyalmát szeretne tálalni ezüstányéron, akkor ki kell, azért van két fülünk és egy szánk, hogy kétszer annyit hallgassunk, mint amit beszélünk. Odafülek mind a két fülemmel, a két szemmel látom, hogy sápat, két fülemmel hallom, hogy remeg a hangja, arra következtetek, hogy fél, hogy aggódik, hogy szorog, félsz, hogy fájni fog. Látom a feleségem, hogy teljesen csalódott, hogy megint igazságtanul kevesebbet kapott, és azt mondja, hogy rosszul esett neked, hogy kivételeznek. Igen, blablabla, értedek, ugye? Ezzel, hogy vissza, ezt találtak a pszichológusoknál. Carl Rogers pszichológus ezt találta, ezt hívja úgy, hogy active listening, értő figyelem, értő odafordulás, a másiknak a megértés, az empatikus elfogadása. Ez döntő fontosságú abban, hogy jól kommunikáljon egymással férj és feleség, szülő és gyerek, munkatárs és munkatárs. Tehát amikor a gyerek megfeszíti magát, akkor most nézzük a nehezebb példát, amikor a gyerek megfeszíti magát, akkor egyfelől nekem meg kell fejteni, hogy ő mit mond, ezt vissza kell jeleznem, másfelől nekem is totális kommunikátornak kell lennem. Vagyis ez azt jelenti, nagyon sok anyuka, akik romantikus kapcsolatot ápolnak gyermekeikkel, megállnak a tévé szoba ajtajában, és onnan mondják, hogy most már ki kéne kapcsolni a televíziót, nem kell több kukorit nézni, légy szíves, kapcsolt, kezdve az utolsó, az előbb is azt mondtad, hogy kikapcsolod, és mégse kapcsolod, hogy ne, anya, csak még egyet. Az anya még mindig ott áll, oda is mennék, ha bemutatnám, csak a mikrofonon messze lennék, ott áll az ajtóban, a gyerek ott van a tévénél. Az egész kommunikáció az anyukának arról szól, itt állok, és csak a szavam jut el hozzád, gyere a tévétől el. Most ezt hasonlítsuk össze a gyerek kommunikációval. A gyerek megfeszíti a testét, közvetlen közel van, sikítozik, és minden egyes csatornán jelzi, hogy ő mit akar. Te csak a verbális csatornán jelzed, hogy mit szeretnél. Gyere ide, légy szíves, jó? Nem fog odajönni. Egy csomó csatornát kihagytál. Nem mentél szenvedélytelenül, barátságosan, mosolyogva, nem közeledsz hozzá, nem veszed föl őt az öletbe, és nem jelzed a karoddal, a testeddel, a fejeddel, a száddal, mindennel, hogy igen, eljött a kukorikodkod a vége, és megyünk föl. Ez az egyik tanács. Legyünk mi is totális kommunikátorok. Attól nekünk nem kell bepöccenni, ha szabad így fogalmaznom, hogy a gyerek ideges, attól én még maradhatok nyugodt. És nem játszmázok vele. A másik pedig az, hogy egyrészt totálisan jelzem, hogy én mit gondolok, mit szeretnék, másrészt totálisan visszajelzem, hogy mit mondott. Tehát miközben megyek a gyerek felé, azt mond neki, nem szívesen, nem örülsz annak, hogy ki kell kapcsolni a tévét. Szívesen néznéd, mindeközben megyek felé. Érted ezt, amit mondok? Ezzel visszajelzem neki ugyanazt, amit a muszájoltást kapninál, vagy amikor a feleség azt mondja, hogy nem kaptam fizetésemelést. Ugyanaz a törvényszerűség. A gyerek valamit kommunikál felém, és ahhoz, hogy a gőzt, az ellenállást lejjebb hozzam bármely emberben, legyen az gyerek vagy felnőtt, azt kell tennem, vissza kell neki tükrözni, hogy értem, hogy mi játszódik le benned, és együtt érzek veled. Nem vagyunk két oldalon. Te azt mondod, hogy tévé, én azt mondom, hogy nem tévé. Nem, te azt mondod, hogy a tévét szeretnéd nézni, azt mondom, igen, jó lenne még a tévét nézni. Egymás mellett vagyunk. De közben a testemre megyek felé. És amikor felveszem, és megfeszíti magát, most morcos vagy, és dühös. Mert nem szeretnél még zuhanyozni. De közben menjünk a zuhanyzó felé. Értjük? Tehát én magam totálisan kommunikálom a gyermek felé indulat nélkül, hogy mit szeretnék, és közben visszajelzem, hogy mit akar. Ezzel kapcsolatban ebben a helyzetben van még egy dolog, hogy jó az, hogyha megismételjük a gyermeknek, hogy mi a szabály. Ezt úgy hívja a pszichológia különben, hogy a megakadt lemez, amikor egy régi lemez van, nem tudom, most már a diszkeknél is működik-e, és a tű megakadt, ugye mindig úgy azt mondja. Például azt lehet mondani, amikor légy szíves, pakold össze a Lego készletedet. De még ez, de még az, szenvedélytelenül, légy szíves, pakold össze a Lego készletedet. De én még ez, de még légy szíves, pakold össze a Lego. Ezt hívja a pszichológia a megakadt tű technikájának. Csodálatos. Nem vöröslő fejjel, nem úgy, hogy ütöm velem a gyereket és rángatom, csak szenvedélytelenül közben simatom, és a gyerek meg fogja csinálni. Ez az egyik, a megakadt tű technikája. A másik pedig ez, hogy ugyanezt elmondom, de a végcsaládban, tehát te szeretnéd nézni még a tévét, jó lenne, hogyha még egy kukori menne, de a végcsaládban az a szabály, hogy minden 4 éves gyermeknek este 8-kor ágyban van a helye, különben nem nőne meg. Közlöm vele a korlátot. A gyermek személyiség fejlődéséhez, az ember személyiség fejlődéséhez szükség van korlátokra. És ha meleg korlát, ez a meleg korlátozó, ha meleg korlátozó vagyok, ha szenvedélytelenül kommunikálok, visszatükrözöm, hogy mit szeretné, és közben elmondom, hogy mi a szabály. Figyeljetek, hogy a szabály az nem, azt mondtam neki, hogy már pedig Gyuri, most azonnal jössz, és megyünk zuhanyozni. Ez azonnal felviszi benne a feszültséget. Azonnal. Gyurinak szól, és feszültség van, és indulat van. Minden 4 éves gyermek 8 óra akkor ágyban van, mert akkor nő nagyra. Általános szabály, a fejünk fölött van, és adok hozzá indoklást mindig. És amikor felveszem, viszem tovább, megfeszítem magát, adom neki vissza tovább a jelzt, neked ez nem tetszik, morcos vagy és dühös, de hát minden gyereknek, hogyha 4 év alatti, akkor zuhanyozni kell, és le kell feküdnie. Valaki azt mondja, hogy hallgatja ezt, hogy hát lehet, hogy ez nálad, Józsi, működött, de az én gyerekemnél biztosan nem fog működni. Én mindenkit szeretnék, bár ugye ez most nem gyereknevésről szól, mindenkit szeretnék bátorítani, hogy próbálja ki ezt. Ne kezdjen el játszmát, hogy na még egyet, hanem szenvedélyen mondja azt, hogy te nagyon szeretnél még játszani, de az a szabály, és menjen felé, vegye föl, és figyelj, és közben a feszültséget tükröze vissza. Meg fogja figyelni, a főiskolás mindig hallom, amikor egy hónappal később visszatérnek hallgatók, hogy kipróbálják, és működik. És én is kipróbáltam, és működik. Csodálatos. Csodálatos eszköz. De feleségekkel és férjekkel is működik. Amikor, persze Csillára nézek most, mert ez a jó, amikor néha összemosolygunk, hogy mond valamit, hogy én mondom valamit, és akkor ő visszatükrözi, mit mondtam. És az azért érdekes, hogy néha észreveszem, néha nem veszem észre. Amikor észreveszem, akkor azt mondom, hogy hát ez azért jó volt. De ugyanígy. Mert ez segítő. Házasságban is csodálatosan működik az, hogy hallgassunk oda, hogy mit mondott a másik. Mit mondott a másik, és próbáljuk neki visszajelezni. Jó? Például azt mondja, hogy teljesen el vagyok keseredve, mert már a második egyest hozza a gyerek matematikából, mondja a feleség a férjnek. Ugye ez egy hétköznapi helyzet. Vagy nem tudom miből, környezetből, tök teljesen minden, nem mindig a matematikát szúrjuk ki, mert az is egy a többi társ közül. Tehát, hogy, és akkor nem azt várja a feleség, hogy a férj elmondja, hogy jó, akkor holnaptól többet gyakorlunk, vagy jó, akkor bemegyek a tanárhoz és beszélek vele, tehát nem mondjon egyből megoldást, nem ez kell. Azt kell mondani, aggódsz a gyerek miatt. Igen, aggódom, mert hogyha ez így folytatódik, akkor ez meg ez. Amikor azt mondja, igen, aggódom, az igen, akkor a férj tudhatja, hogy jól válaszoltam. Jól válaszoltam, mert arra volt szüksége másnak, hogy lehet, hogy aztán majd lesz megoldás, nem azt mondom, hogy csak mindig ilyen végtelen beszélgetés, de először vissza kell tükröznöm, kezelnem kell az érzelmi oldalt. Az érzelmi oldalt. Mert ott azért mondta, a feleség nem úgy mondja, hogy ilyen szemtelenül, nem úgy mondja, hogy belül semmi nincs. És azt mondja, a gyerek kapott egy újabb egyes matematikából, tehát nem erről van szó. Hanem lehet látni, hogy aggódik a gyerekért. Hát mi lesz ebből, hogy lesz ez, miképpen, hogy oldjuk meg, mekkora. Nem lehet tudni pontosan, mi zajlik a másikban. Ezért veszélyes tanácsot adni. Ha azt mondom, hogy aggódsz, mert nem aggódom, mert az is lehet, hogy kijavít. Nem aggódom, csak látom azt, hogy ha nem gyakorlok vele, akkor ez az eredménye. Úgyhogy nem engedhetjük el jobban, hogy többet hát internetezem, vagy ilyet. Tehát, hogy a kommunikáció megy tovább, de nekem kísérletet kell tennem arra, hogy a másik érezze, hogy értem, hogy mit mondasz, és ez a visszatükrözés segít a másiknak arra, hogy kommunikáljon. Következő alkalommal majd akkor lesz róla szó, most már lassan be kell fejeznem, hogy mind a férfinek, mind a nőnek egészen más az agyműködése. Hogyha lenne egy ilyen varázsszemüvegünk, amit fölvennénk, akkor azt látnánk, hogy amikor a nő gondolkodik, és a nő beszél, akkor az egész agy az izeg. Tehát ilyen, mint hogyha egy ilyen elektromos felhő lenne az agya körül. De minden rész, érted? Egyszerűen elképzelhetetlen. Minden rész, izeg, minden rész világít, hol egy, amikor a férfi érnézik, az ilyen mosóporszerű. Ott az agynak egy része, aztán egy másik része, aztán egy harmadik része. Tehát ilyen parciálisan gondolkodik. És így is beszél. Így is él. A nő pedig az egész agya az izeg, és mindennel összefüggve van. És ugye erről lesz majd szó legközelebb, hogy nem elég, hogy a kommunikáció kódolva van, és meg kell fejteni, vagyis azt mondom ezzel, ha törekszem arra, amikor baj van, nem mindig, hány óra van? Drágám, szeretnéd tudni, mennyi az idő? Hát ez nevetséges, ilyet nem mondom. Ilyen választ nem mondom. Ilyet nem mondom. Nagyon vigyázom. Amikor látom, hogy a feleségemnek, a gyerekemnek lóg az óra, amikor látom, hogy fülig ér a szája a gyereknek, és ott van, azt mondom, hogy lehet, hogy az asztalnál ül, például a kamasz gyerek az asztalnál ül, és akkor tudjátok a beszélgetés. Mi volt a suliba? Semmi. Ugye van Jani? Különben zárójel, miért nem volt semmi a suliban? Mert megtanulta a gyerek kamaszkorára azt, hogy a szülőkkel nagyon veszélyes beszélgetni. Mert ha valamit elmondok, akkor vagy tanácsodat, vagy kiderít, hogy én vagyok a hülye. Komolyan így van. Ezeket. Ezért kamaszkorára nem beszél. Azt mondja, semmi. Közben ezer dolog történt. De amikor látom rajta, hogy mosolyog, látom rajta, hogy lóg az óra, akkor nem kérdezem meg tőle, na mi történt? Mert ugye a mi történtre kell adni egy kronológiai beszámolót. Elmentem a suliba, találkoztam a fizikatanárral, ő kérdezett egy kérdést, nem tudtam válaszolni, beért az egyes, ez történt. De amikor lóg az óra, akkor nem erről van szó. Azt mondom, valami miatt szomorú vagy. Megrántja a vállát. Hát beszélni is róla meg nem is, mert nagyon nehéz. Hát hogy érted, mit mondok ezzel? Nyitogatom az ajtót nála. Visszajelzem, hogy mit látok. Nem mindig alkalmazom ezt. Akkor alkalmazom, hogyha érzelmileg kibillent, vagy pozitív irányba, vagy negatív irányba. Valami miatt nagyon fel vagy dobva. Hát persze, mert végre megkaptam a 4-est ebből, amire jóta vártam, és mennyit készültem rá. Ugye? Vagy azt, hogy látom, hogy most nagyon szomorú vagy. Igen, szomorú vagyok, mert ez meg. Értek, mit mondanak a közel? Hogy használjátok akkor ezt, amikor baj van. Amikor nincs baj. Amikor apa, fia, lánya, anya, lánya, vagy akár gyermek és szülő egymással vannak, helye van a kérdezésnek, helye van a tanácsadásnak, helye van a tanításnak, helye van a humornak, helye van a bagatelizálásnak, mindennek helye van, de csak akkor, amikor a másik, úgy mondja a pszichológia, én is oké, te is oké állapotban vagy, amikor a másik oké állapotban van, akkor van ott a helye annak, hogy tanítsam. Amikor a gyerekem elmondta, hogy mi történt a suliban, hogy kiközösítették, és nagyon szomorú, és ezt beszélgettünk, ez lement, és eltelik majd egy fél nap, vagy este, azt mondom, már nyugodt, azt mondom, hogy én szeretnék egy kicsit beszélni, hogy amikor én gyerek voltam, akkor ezt hogyan oldottam meg. Ne akkor kezd el tanítani a feleségedet, a férjedet, a gyermekedet arra, hogy mit kéne csinálni, amikor éppen amiatt szomorú, ami történt. Először hozd vissza őt az oké állapotba érzelmileg, érezze, hogy mellette vagy, és utána majd később, egy másik alkalommal, vagy majd később a beszélgetés a másik szakaszában beszéltünk arról, na hogyan kéne ezt megoldani. Óriási hibát követnek el a házastársak és a szülők akkor, amikor a másik kibillent állapotában akarják a megoldást tálalni vagy elérni. Nem kell. Először, és az a régi Szaffi szabály, az ezzel zárom, a Szaffi szabály, mindenki emlékezni fog, emlékeztek a Szaffiban arra az ember, akinek volt egy fémből egy koponyája, és ott evezgettek. Emlékeztek erre a részre, a rajzfilmben? És amikor vörös volt a feje, akkor az ügyintéző kinyitotta a csapot, és leengedte a gőzt. Nem mondta neki, hogy a bocsinkai az örökös, nem mondta neki, hogy úgy kéne megoldani ezt a dolgot, hogy először üljünk le, és kicsit egymással probléma megoldó beszélgetés 6 lépését tartsuk be. Nem mondta azt, hogy minden, először a gőzt kezelte. Mindig emlékezzünk, a kódolás, dekódolás arany szabálya az, hogy a helyén mondott szóval az ellenállást, a kibillenést helyre tudom állítani, és a pszichológia arra tanít bennünket, a Biblia segítségével is, hogy hogyan lehet helyén mondott szót alkalmazni. És én mindenkinek kívánom ezt, hogy ezt alkalmazni, és a beszélgetésben lehet ezzel kapcsolatban is kérdezni, meg lehet nyilván azzal kapcsolatban is kérdezni, amit mondtam az előadásként, már nem emlékszem, mit mondtam, de mondtam valamit, hogy abban a témában is kérdezősködhetem.